Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek titeket a mai férfi csendes napunkon, az Úr Jézusnak azokkal a szavaival, amiket a mai napon olvashattunk a Bibliaolvasó kalauz szerint is. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké, az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jézus szavaiban azt ígérte nekünk, hogy velünk lesz az ő lelke által, és ez a reménységünk, hogy a mai napon így lehetünk együtt, és így figyelhetünk az ő gondolataira, az ő dolgaira. Hívjuk is segítségül, és magasztaljuk őt. A 225. dicséretünket azt gondolom, hogy talán mindannyian ismerjük, és ez, vagy sokan ismerjük legalábbis, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Énekeljük el az első és a hatodik verszakát, és ezzel az imádsággal kezdjük meg a mai napunkat. 225. dicséretünk, első és hatodik verszaka, itt van Isten köztünk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, áldunk téged ezért az ígéretért, amit adtál nekünk, hogy te ott vagy a tieid között. Áldunk és magasztalunk azért, mert olyan sokszor megtapasztalhattuk, hogy bár a szemünk nem látott, bár a fülünk közvetlenül nem hallotta a te szavadat, a te hangodat, de mégis vezettél bennünket, a te ígéden keresztül megszólítottál, és világosságot adtál nekünk. Szeretnénk személyesen is odaszánni magunkat arra, hogy a te akaratodat kövessük, és együtt is, mint a te néped, szeretnénk arra kérni, hogy adj nekünk így világosságot. Annak a világnak a sötétségében, annak a hangzavarában, amelyben járunk, hadd szólaljon meg a te szavad, és tegye egyértelművé, mi az, amire hívsz bennünket, és mi az, amit el kell kerülnünk. Áld meg az egész napunkat, ajándékozz meg minket azzal, hogy amit személyessé teszel, azt nem csak megértjük, hanem meg is cselekedjük, és kérünk téged, hogy mindannyiunknak hadd legyen gazdagodására és gyarapodására ez a mai nap. Amen. Nagy szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit. Annyit azért tegyünk meg, szoktunk ilyenkor ilyet tenni, hogy ha egy kicsit fölmérjük, hogy kik vagyunk itt, kik lehetünk itt együtt, hogy kik azok, akik budapesti gyülekezetből, de nem a fasori gyülekezetből érkeztek közénk. Igen, vannak többen is. örülünk nektek. Kik azok, akik nem budapesti gyülekezetből érkeztek közénk, de mondjuk Magyarországról, Magyarország területéről? Igen, többen is vannak, nagyon jó. És van olyan, aki határon túlról érkezett? Esetleg? Többen vannak határon túl is. Külön szeretettel köszöntjük őket, akik ilyen nagy távolságot megtettek azért, hogy közöttünk lehessenek. És kik vannak a fasori gyülekezetből, akkor azt is nézzük meg azért, akik azt hiszem, hogy most már nagyjából minden olyan lehetséges halmat lefettünk, ami szóba jöhetett. Nagyon örülök annak, hogy így együtt vagyunk. Hadd adjam át szeretettel gyülekezetünk lelkipásztorának és főgondnokának üdvözletét, akik szerettek volna itt lenni, Somogyi Péter lelkipásztortársam és Simon Gáti győző főgondnokunk, de még hónapokkal ezelőtt pont erre a mai napra szerveztek az egyházkerületnél egy olyan találkozót, ahol az egyházkerületi vezetőség találkozik a gyülekezetek vezető lelkipásztoraival, elnök lelkipásztoraival és a főgondnokaival, úgyhogy ők imádságban velünk vannak, mi meg imádságban velük vagyunk, és így lehetünk ma együtt. A témánk az, hogy láthattátok a meghívón a címet, gépi intelligencia, emberi értelem és isteni bölcsesség. Ezek a témák, amelyek összekapcsolódnak mai világunkban, és amikor gondolkoztam ezen a témán, akkor különösen is szívemre helyeződött az, amit Isten bölcsességéről a Jakab levelében olvasunk. Úgyhogy ez a néhány sor, amivel Jakab levele kezdődik, legyen most, ami elindítja a mai napunkat. Jakab levele első részének az első 12 versét olvasom. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, üdvözletét küldi a szórványban élő 12 törzsnek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a két lelkű és minden útján álhatatlan ember. A szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjék, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága. Mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet, a virága elhull, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Úgy emlékszem, hogy az embernek a gyerekkori emlékei ugye hajlamosak összefolyni, de úgy emlékszem, hogy nagyjából 5 éves lehettem, amikor először magánlakásban találkoztam telefonkészülékkel a nagyszüleimnek a lakásában. Azt sem tudom, hogy használták-e, hogy volt-e vonaluk hozzá, vagy csak egy régi telefonkészülék volt ott, annyira kivételesnek számított akkor még, hogy az ember telefonáljon. Én legalábbis nem láttam őket soha telefonálni, de tudom, hogy felkeltette a kíváncsiságomat maga a készülék. Tehát nagyjából 5 éves volt, amikor először magánlakásban találkoztam telefonnal, nekünk akkor még nem volt. 10 éves voltam, amikor nekünk is lett egy telefonunk a lakásunkban. Eleinte a vonal még a szomszéddal közös volt, tehát hogyha valamelyikünket hívták, akkor mind a két oldalon csöngött, és amikor ők telefonáltak, akkor mi nem tudtunk telefonálni. De már volt a mi lakásunkban is telefon, de még továbbra is egy egzotikus dolog volt emlékeim szerint az, hogy az ember telefonált volna. Először jóval később, az érettségi szünetben, amikor 18 éves voltam, kezdtem el napi rendszerességgel telefonálni az osztálytársaimnak. Addig inkább olyan kivételes esemény volt fölvenni a telefont. Ugyanebben az időben, amikor 10 éves voltam, találkoztam először számítógéppel, először az unokatestvéreméknél, aztán nem sokkal később nálunk is lett, de alapvetően az akkor még csak játéknak tűnt az én számomra. nem is túlságosan okos játéknak, volt benne valami olyan kvíz, hogy hogyan lehet az amerikai államoknak a fővárosait megtalálni, meg megmondani, hogy melyik, hogy hívják, enélkül azért élni lehetett korábban, és azóta is lehet élni, mert felejtettem nagy részt, hogy melyik amerikai államnak mi volt a fővárosa, meg volt egy nagyon egyszerű repülőgép szimulátor, azt hiszem ezekkel játszottam eleinte, amikor számítógép került a kezembe. 15 éves voltam, amikor megírtam az első e-mailt. Korábban nem is hallottunk ilyenről, nem is volt ilyen a képünkben a radaron, hogy e-mail. Azóta azon gondolkoztam, hogy valószínűleg, hogyha egy kötetben kiadnánk azt, amit e-mailt írtam, akkor az hosszabb lenne, mint a Háború és béke, és valószínűleg a teljes Tolsztói életművet meghaladja azoknak az e-maileknek a száma, amit kaptam. Elég sokat el sem olvastam ilyen mindenféle reklám leveleket, de eszméletlen mennyiségű e-mail ömlött rám 15 éves korom óta, ami akkor teljes újdonság volt. 20 éves koromban lett az első saját telefonom, amit onnantól kezdve magammal vihettem. 25 éves voltam, amikor már rendszeres internet használóként azzal szembesültem, hogy milyen az, amikor a virtuális világban megjelenik valami, amit egészen közelről látok, egy olyan esemény, amit látok, és mennyire mást mutat a virtuális valóság róla. 30 évesen megjelent az életemben az első olyan eszköz, amire emlékszem, hogy fölajánlotta nekem, hogy gondolkozik helyettem, és napi szinten használtuk azt. 40 évesen az is kiderült már, hogy lehet gyülekezetbe tartozni, anélkül, hogy az ember kimozdulna a lakásából, és hogy találkoznánk egymással. Mindez 35 évnek a története röviden, és teljesen átalakult ez alatt a 35 év alatt az életünk. Szerintem valószínűleg nagyjából tudjuk követni ezeket az 5 éves periódusokat, amiket itt felsoroltam. Honnan indultunk? Onnan, hogy volt egy lakásban, a nagyszüleim lakásában egy olyan telefon, egy olyan telefonkészülék, amely nem köztulajdon volt, és olyan meglepetés volt, hogy nem csak a Moszkva téren meg az Oktogonon lehet telefonkészüléket látni, de használat közben nem láttam, egzotikum volt. Ma meg folyamatosan ott van a zsebemben a telefon. Rendszeresen vadidegenek is fölhívnak rajta engem mindenféle olyan ajánlatokkal, amikre semmi szükségem. Néha olyankor is megszólal, amikor nem kellene, és talán még nehezebb, hogy rendszeresen akkor is kézbe veszem, amikor nem kellene, mert azt mondja, hogy informál, elmondja nekem a híreket, megtudhatom tőle, hogy milyen az időjárás, tanít engem, ha arra van szükségem, arra is, amire nincsen szükségem, ha arra vágyom, akkor kikapcsol, csak én nem tudom kikapcsolni lassan a telefonomat. És el is várják tőlem, hogy nálam legyen. Az egyetemen, ahol dolgozom, időnként napi 2-3 olyan e-mail érkezik, amire most azonnal, de inkább tegnap kellett volna már választ küldenem, és fontos, hogy azonnal lássam, hogy küldtek valamit én nekem, amire válaszolni kell. Amikor ezen a úton gondolkoztam, amit az elmúlt időszak volt, vagy meghatározott, akkor 2 pont különösen kiemelkedett a számomra. Az egyik az, amit említettem, hogy 25 éves voltam, amikor egyszer csak az interneten, a hírekben olyan emberekről olvastam, akiket személyesen közelről ismertem. És olyan eseményekről, amelyeket nem sokkal korábban közelről láttam. És elmeséltek nekem egy koherens történetet, egy összefüggő történetet, a mindenki számára hozzáférhető, ingyenesen elérhető internetes felületen, csak annak a történetnek nem sok köze volt ahhoz, ahogyan valójában történtek a dolgok. És olyan szorongva és értetlenül követtem, és követtük a barátaimmal, ahogyan egy olyan embert, akit tiszteltünk és becsültünk, és tudtuk, hogy nem igazak azok a dolgok, amiket róla állítanak, meghurcoltak teljesen megalapozatlan rágalmakkal a teljes magyar nyilvánosság előtt. És akkor már használtuk a szociális hálót, a közösségi hálót, akkor még IVIV volt, aztán már akkor tehát kezdett a Facebook is megjelenni Magyarországon, és érzékeltem azt, hogy olyanokhoz is eljutnak ezek a hazugságok, ezek a rágalmak, akik tudtam, hogy nem ismerik az illetőt, és akik teljes meggyőződéssel gondolták, hogy az van, amit az interneten olvastak. Félelmetes volt nem csak az, hogy létezik újságírói hazugság, mert az ország, amióta újság létezik, azóta létezett, de korábban a sokkal szűkebb információs csatornákon nagyon megválogatták, nagyon megszűrték azt, hogy kiről érdemes hazudni. És eljött az az idő, amikor már nem csak egy szűk körhöz jutott el, sokkal kevesebb emberhez jutott el a nagyon alaposan kiválogatott hamis információ, ma már lassan bármelyikünket le lehet járatni, és már semmit sem kell tennünk, és még félreérthető mondatokat sem kell feltétlenül mondanunk, vagy rosszul értelmezett mondatokat, mert le lehet gyártani azt a valóságot, amit aztán rólunk közzé tehetnek, és mindenki tudni fogja az igazat. Az igazat, amit rólunk gyártottak. A másik, ami nagyon kiemelkedett nekem az elmúlt időszakból, az, amikor 30 évesen az első eszköz az kezembe került, amelyik felajánlott, hogy helyettem gondolkozik rendszeresen. Egy navigációs eszköz volt, amely ismerte Európa teljes úthálózatát, és kitalálta helyettem a legjobb útvonalat. Akkor is, ha rosszul tudta Európa úthálózatának bizonyos pontjait, és háromszor is visszavitt engem a fölbontott autósztrádára, mert szerintem mindenképpen ott kellett volna mennünk, csak ott nem volt éppen út. Nem mindig tudtam eldönteni, mikor azt mondta, hogy menjek vissza az autópályára, hogy azért irányít engem rá arra az útra, mert ott már tényleg tudok majd menni, vagy azért, mert a sokszor ugyan hiányosan kitáblázott terelés az jó irányba vezetett volna, de ezt nem tudta maga az eszköz. Ma már mindennapos élményünk az, hogy a gépi világ irányít bennünket. Fölszállunk a metróra, és az akkor indul el, amikor egy gép eldönti, és akkor áll meg, amikor egy gép eldönti, és akkor nyitja ki az ajtaját, amikor az a gép eldönti, és akkor csukja be az ajtaját, amikor a gép eldönti. És nem kizárt, hogy még a mi életünkben a repülőgépek is így fognak közlekedni a fejünk fölött. De vajon ki tudjuk-e szűrni, hogy mikor, miért vezényelnek minket arra, amerre küldenek? Miért irányítanak arra, amerre küldenek? A technika különleges lehetőségeket kínál fel előttünk. Kincsek, sokszor azok, amiket kapunk. Bibliát is olvashatunk internetes applikációkon. Testvérekkel is kapcsolatba kerülhetünk. De egyben kihívások ezek a kincsek, és kísértéseket is hordoznak. Mit kezdjünk vele? És ezek között a kérdések között megszólal egy apostoli hang, Jakab apostol az Úr Jézus testvére, és azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, ha kísértések közé kerültök. Hogy? Mi a jó ebben a kísértésben? Mi a jó a kísértésekben? Nem a kísértés a jó, hanem az eredménye, mondja nekünk Jakab apostol. Mert megpróbálja a hiteteket. Megpróbálja a hiteteket, hogy valóban bíztok-e abban, aki tudja a válaszokat a kérdéseitekre. Mert közelebb vihetnek, és közelebb visznek, ha hittel közeledtek a kísértésekhez, közelebb visznek az életetek urához. Abban az információs hangzavarban, ami körülvesz, és minden túlharsok körülöttünk, sokszor a kérdést sem értjük már, hogyan tudnánk, hogy a válaszokra rábízhatjuk-e magunkat. Isten azonban fölötte áll ennek a káosznak. Olyan Istenünk van, aki pontosan látja azt, hogy mi miért tévejednénk el, aki tudja, hogy mi az igazság, aki ki tudja szűrni a hazugságot, a tévedést, a rossz szándékú kavarást. És azt mondja, hogy Jakab, ha valakinek nincsen bölcsessége, ne ő akarjon okos lenni, forduljon Istenhez. Ha olyan környezetbe kerülünk, ahol még látványosabb a bölcsességünk hiánya, és az a világ, amiben most vagyunk, talán sokkal jobban láthatóvá teszi, hogy mennyire nem vagyunk bölcsek eligazodni a körülöttünk levő világban, még álhatatosabban és még nagyobb bizalommal kiáltsunk hozzá, és akkor győzni fogunk. Mert Jakab apostol győzelmet ígér Isten népének. Miért lehet örömünk a kísértések között, amiket a mai világ hordoz? Egyrészt azért, mert olyan Istenünk van, aki nem téved el az élet útvesztőjében. Akit nem kápráztat el a virtuális valóság, vagy a valóságnak nevezett virtuális világ. Nem véletlen, hogy nem neki mondja a kísértő, hogy nem is igaz az, amit mondtál Ádámnak és Évának. Ádámnak és Évának mondja ezt a kísértő. Isten pontosan tudja, hogy mi az igazság. És ha Ádám és Éva tőle kértek volna bölcsességet, nem buktak volna el. Amikor Jézusnak ajánlotta fel a gonosz a virtuális világuralmat, akkor ő átlátotta a hamis képen, és azonnal felismerte a romboló szándékot, hogy el akarja őt vonni a jótól. Nagyobb a mi mennyei atyánk, mint a mesterséges intelligencia. Le tudja leplezni, ami nekünk áttekinthetetlen, bármit, amit az ember létrehozott. Olyan Istenünk van tehát, aki ismeri a valóságot, és le tudja leplezni a hazugságot, és aki kész megtanítani minket arra, hogy mi a jó, és mi a rossz, hogy mi a fontos, és mi az értéktelen, hogy mi a hasznos, és mi a haszontalan. Milyen a mi Istenünk? Azt mondja Jakab apostol, hogy készségesen és szemrehányás nélkül adja nekünk azt, amire szükségünk van, a bölcsességet. Nekünk csak bizalommal kell tőle kérnünk, és tőle kell várnunk azt. Olyan jó volt olvasni a mai új szövetség ígét, már akkor tudtam azt, hogy mit fogok ma mondani, és hogy Jézus azt ígéri, hogy nem hagy minket árván abban a világban, amiben benne vagyunk, hanem az igazság lelkét küldi el mi hozzánk, hogy vezessen ő bennünket. A technika, amiről ma beszélni fogunk, egyszerre kincs és kísértés. De a kincsről azt mondja Jakab apostol, az egyszer elmúlik. Ne arra építsük az életünket. Ne gondoljuk, hogy abban kell nekünk bízni. A kísértés meg lelepleződik Isten világosságában. Ragaszkodjunk hát ahhoz Istenhez, akinek a gazdagsága, a vele való közösség gazdagsága megmarad, aki örökre érvényes bölcsességet kínál nekünk ma is. Vezessen ebben minket, a mi Urunk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk is ezért. Mennyei édesatyánk, valóban olyan sokat változott az elmúlt évtizedekben a világ, amelyben benne élünk, és olyan sokat változott mindaz, amivel szembesülünk, és tudjuk, hogy az előttünk álló időszakban is hasonló várható. De valójában te nem változtál semmit, és te mindezek fölött állsz. És olyan jó azt tudni, hogy a mi életünk alapkérdései sem változtak, mert ha benned bízunk, ha tőled kérjük el a bölcsességet, akkor te adsz nekünk, kínálsz nekünk bölcsességet. Kérünk, hogy ezzel a bölcsességgel ajándékozz meg bennünket. A mai napon is irányítsd erre a mi figyelmünket, és kérlek téged azért, hogy a következő napokban is, az egész életünk során, amíg itt a földön sokféle kísértés között járunk, újra és újra legyen bölcsességünk téged segítségül hívni, és tapasztaljuk meg, hogy te bőségesen adsz nekünk bölcsességet. Köszönjük, hogy te tudod, hogy mi a jó és mi a rossz, kérünk, hogy ma is ebben vezess bennünket, és add, hogy amit mondasz, azt vegyük komolyan, és engedjünk a te szavadnak. És így kérünk téged azokért, akik most az egyházkerületi tanácskozáson vannak, őket is te áld meg. Kérünk azokért, akik most nincsenek itt közöttünk, mert betegek, kérünk, hogy majd, ha felvételről ők hallgatják ezeket az előadásokat, akkor ő nekik is hadd legyen épülésükre, és mindannyiunknak te tedd áldottá ezt a mai napot, a veled való közösséget, az egymással való közösséget. Amen.